Egy friss információ, mielőtt a következő témát kezdjük el mondani, bejellemző egyébként a koronavírus járványról, hogy ilyen dolgok is megtörténnek. Ezrek rohanták meg az oltóközpontokat a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában, miután olyan álhírek terjedtek el, hogy a koronavírus ellen be nem oltott emberek nem kapnak segélyt, vagy otthon kell maradniuk a ma kezdődő és két hétig tartó karantén alatt. Természetesen ilyen döntés nem volt a Fülöp-szigeteki kormány részéről. A következő percben a magyar gazdaság nyitottságáról lesz szó. Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával beszélgetünk majd mindenről. Szervusz, jó napot!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Nálatok élet meg ez az elemzés, miszerint Magyarország az egyik legnyitottabb gazdaság a világon, és az Európai Unióban talán csak a szlovákok előznek meg minket nyitottságban. Ez mit jelent a gyakorlatban?
Igen, megnéztük egy elemzés keretében, hogy mennyire vagyunk az exporttól és az importtól függőek, illetve szorosan összekapcsolódik azzal, hogy Magyarországon a külföldi tulajdonú vállalatok hány százalékot adnak hozzá a GDP-ben, a hozzáadott értékben. És mind a három mutató tekintetében nagyon elő vagyunk. Most itt nyilván vannak különböző mérési lehetőségek. Mi most ebből kivettük az ilyen mini államokat, ahol nyilvánvalóan szükségszerűen magas az export és az import aránya, és kivettük azokat az országokat, például Belgium, amely elvileg megelőzne minket, illetve az Egyesült Arab Emírségek is globális szinten, mert globális szinten a harmadik legnyitottabbak lennénk. Tehát kivettük ezeket az országokat, ahol az offshore jelentősége óriási, tehát ott papíron nagy a nyitottság, a valóság próbáljuk megnézni, hogy mekkora nyitottság.
Hát igen, hogy offshore-nál próbálja az ember megtudni, hogy ki a valódi tulajdonos, hát igen, azt nyitottságnak úgy nem nevezni az ember. Szingapur? Itt is kivettétek ebből a felsorolásból, vagy ebből az összehasonlításból?
Igen, tehát a városállamokat és a kisebbeket kivettük, hát nyilván Szingapur azért lakosságban nagy, de most itt szerintem érdemes az európai részre fókuszálni, és megnézni, hogy ezek a mutatók mennyire viszonyulnak a többi, főleg régiós országokhoz. Tehát Magyarországon az export-import, tehát a teljes export, teljes import, hogy hogyan viszonyul az egész GDP-hez, ez úgy néz ki, hogy nálunk majdnem 79%, Szlovákiában ez 85%, tehát a szlovákok még nálunk is úgymond nyitottabbak. De hogyha megnézzük mondjuk a cseheket, a cseheknél ez sokkal alacsonyabb, már 68%, és Ausztriában pedig még alacsonyabb, 50%-os. Tehát itt azt kell nézni, ugye, hogy mennyire, és ez a hosszú távú gazdasági tervezés szempontjából fontos, hogy mennyire vagyunk ráutalva a külföldiekre, és itt mutattunk egy másik számoszlopot is, és ez pedig az, hogy a GDP hozzáadott értékéhez mennyire járulnak hozzá a külföldi tulajdonú vállalatok, és itt már Magyarország a legelső 52%-os mutatóval az egész unióban.
Ez, tudom, hogy nem lehet ilyen részigazságokat, ősigazságokat mondani gazdasági szempontból, de ez jó hír, vagy rossz hír? Mert ugye, hogyha le akarom fordítani jó hírként, akkor rugalmas a magyar gazdaság, alkalmazkodó képes, de ha rossz hírként, akkor talán azt is, hogy viszont külföldi tőke jelentős beruházások nélkül nem biztos, hogy olyan a teljesítménye, hogyha mondjuk ez valami miatt elakad, vagy nem annyira érdekes a magyar gazdaság néha a külföldi befektetőknek. Szóval ezt hova tegyük, ezt a nyitottságot?
Igen, tehát az, hogy nyitottak vagyunk, az mint felzárkózó gazdaságnak, ez egy összességében ez egy jó hír, de ugye mindig meg kell nézni az egyrészt, másrészt kategóriát. Tehát ez egyrészt jó hír, hogyha ugye akik itt vannak itt benn, azok nem viszik ki olyan mértékben a profitot, tudnak infrastruktúrát fejleszteni. Tehát azért a szlovákok is jól jártak azzal, hogy nyitottak. Elvileg harmadik helyen itt a külföldi vállalatok hozzáadott értékében, ugye Luxemburg van, utána jön Románia, Csehország, tehát ez lehet ilyen is, és olyan is. Nálunk is mondom, amíg a felzárkózást támogatja az FDI, az addig nagyon jó. Itt az a kérdés, hogy egy idő után ugye ez szükségszerűen kell, hogy változzon, ahogy a munkabérek is emelkednek, és szükségszerűen milyen irányban fog ez változni. És akkor szeretném megemlíteni, hogy ha például nagyobb és fejlettebb országokat nézzük Nyugat-Európában, akkor ez a nyitottság mindenhol sokkal alacsonyabb, mint nálunk. Tehát az a lényeg, hogy ahol a belső fogyasztás át tudja venni már a szerepet, ott a GDP-ben egyre nagyobb szerepet fog kapni a belső fogyasztás, tehát a belső vásárlóerő, a saját polgárságunk erősödés, hogy át tudja venni a szerepet, akkor ez a mutató, ez az export-import arány mutató szükségszerűen lejjebb fog menni.
Ez egyébként sokszor jelenti például a családi vállalkozások erőteljes megjelenését, vagy a magyar tulajdonú kis közepes vállalkozásoknak a megerősödését is, amiről évek, sőt évtizedek óta beszélgetünk, vagy még mindig nem olyan szintű, mint kéne?
Igen, ez egy jó felvetés, pontosan azért, mert ennyire kiszolgáltatottak vagyunk, úgymond a külföldi cégek irányába, tehát a legelsők vagyunk ebből a szempontból egész Európában, és hogyha mondom ezt az 52%-os mutatót hozzávesszük, hogy az egész Unióban ez az átlag 22%, tehát gyakorlatilag kevesebb, mint a fele, akkor tényleg valóban az a helyzet, hogy nem a multik számát kéne csökkenteni, úgymond, mert azért, mint az előbb megállapítottuk,
Ne legyen kevesebb, inkább több legyen a jó magyar cég,
tehát a versenyképesség, és itt a versenyképességen van a hangsúly, hogy a magyar vállalatoknak a versenyképességét kell javítani, és itt van valahol a kutyálásban, mert a külföldi vállalatok versenyképessége még mindig sokkal, de sokkal nagyobb, mint a hazai, aki 1-3 a különbség.
Miért lehet ez szerinted elsősorban ennek pénzhiány az oka, vagy az, hogy az elmúlt évtizedekben még mindig mondjuk úgy túladóztatottak voltak ezek a cégek? Tudom, hogy nagyon-nagyon sok részből tevődik ez össze, de mi lehet itt a hangsúlyos? Vagy egész egyszerűen nincs annyi know-how idehaza, nem tudják annyira kitalálni magukat a magyar cégek?
Hát ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Mi ebben az elemzésben néhány pontra világítottunk rá. Az egyik az a történelmi, tehát amikor a KGST összeomlott, akkor ugye nekünk hirtelen kellett a világgazdaságba integrálódnunk, és azért is tudott idejönni nagyon sok külföldi vállalat, mert ugye viszonylag képzett munkaerő volt, olcsón, stb. Tehát ennek van egy történelmi faktora, ami nagyon jelentős. A másik pedig, és itt szeretném felhívni, ugye most itt megint kiújult az euró bevezetéséről szóló vita, ami ehhez az egész témakörhöz nagyon szorosan kapcsolódik, hiszen minél nyitottabb egy gazdaság, elvileg annál jobb lenne, hogyha az euró be lenne vezetve, mert ugye mikroszinten, tehát a vállalati szinten nem lesz majd ilyen átváltási díj, stb. Átláthatóbbak, összehasonlíthatóbbak az árak, viszont makroszinten, tehát az ország összességét nézve, makrogazdasági szinten ezek a mutatók már sokkal bonyolultabbak, és sokkal nehezebb az összehasonlíthatóság, és egyáltalán nem véletlen, hogy a csehek nagyon jól állnak euró nélkül is, vagy az, hogy a dánok sem akartak belépni az euróvezetbe, vagy a svédek sem, ennek mind megvannak az okai. A svédek és a dánok sokkal fejlettebbek, mint mi. Tehát ez a vita, ez az euró vita, én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy ez egy közgazdasági vita kell, hogy legyen egy szakmai, szakpolitikai vita, és most azt látom, hogy egy nagyon-nagyon alacsony színvonalú populista érvekkel, vagy akár érvek nélkül is alátámasztott diskurzus folyik.
Hát igen, aki ezt az oldalt támogatja, az európárti, aki a másikat, az meg nem európárti, körülbelül így lehet így zanzásítva ezt lefordítani. 10 óra után folytatjuk a beszélgetést majd Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával, akkor már Libanonról lesz szó, ahol egy éve egy nagyon nagy katasztrófa történt, de hát már előtte sem álltak túl jól, megnézzük, hogy mi történt azóta.